Kétségtelen, hogy szombathelyen nagy hátszérről beszél, de azért azt hiszem, hogy abban megegyezhetünk, hogy a jelenlegi politika, illetve a, mondjuk úgy, hogy akkor a költségvetés és a számok, azok nem éppen a kultúrának és a színház csinálásnak kedveznek.
Nagyon türelmetlen leszek, amikor ezeket a véleményem szerint hamis alternatívákat hallom. A kórház, az iskola, az utak, minden, ami életünkkel kapcsolatos, természetesen mindenki nagyon rosszul, nehezen küszködik most ebben az időszakban. És akkor a színház is tudomásul veszi, hogy háttérbe kell szorulnia. De azért tartom hamis alternatívának, mert az összegek, a nagyságrendek egészen mások, mint amiről ezek a szlogenek szólnak. Egy vidéki városnak, mondjuk, mint amilyen most Szombathelyen nagyságrendű városnak, a színházi támogatása, az a város költségvetésének 1%-ánál kevesebb összeg. Most örülök, hogy képletesen mondhatom, hogy ha én bármelyik város, bármelyik polgárát leültetem, hogy beszéljünk egy kicsit a színházról és a színház támogatásáról, és azt mondom neki, hogy uram, itt van nálam a maga 100 forintja. Ez a maga adójából van, ez közpénz. Beszélgessünk ennek a 100 forintnak a sorsáról. És engedje meg, hogy föltegyem azt a kérdést, hogy adna-e 1 forintot ebből a 100-ból a színházra. Azt hiszem, hogy még az is mondaná, hogy feltétlenül, aki nem a leglelkesebb színházbarát. Ez olyan kicsi pénz, az 1%, már pedig erről van szó. És azt mondanám, hogy uram, most nehezedik a helyzet, magam tavaly adott 1 forintot, most arról van szó, hogy esetleg le kéne csökkenteni ezt 90 fillérre, tehát 10%-os elvonás lenne. Szerintem azt mondanám, hogy miért csökkentenénk le? Miért vennénk el az 1 forintból azt a 10 fillért? Tehát azért hamis a dolog, mert mindenki fel van dúlva lelkileg is a pénztárcája miatt is, és akkor nem látják tisztán, hogy mi mennyi. És ugyan a színház nem tudja a maga érveit alátámasztani forintos érvekkel, nem lehet lefordítani forintra. De miután ilyen kicsi összegnek gondolom én a színház és általában a kultúra támogatását, azt gondolom, hogy azoknak a csökkentése vagy az elvétele forintban nem fejezhetjük ki, de mégis sokkal több kárt okoz, mint amennyit nyerünk azzal, hogyha elveszük tőle. Szerintem ez a szombathelyi vállalkozás, ez egy remek üzenet is lehet arra, hogy nem biztos, hogy ez a terén, nem biztos, hogy nem lehet a szél ellen egy kicsikét, hogy nem lehet, mert szóval meg lehet változtatni talán ezt a folyamatot, amiről úgy tűnik, hogy kőbe van vésve és mozdíthatatlan. Szombathely lehet, hogy meg tudja üzenni az országnak, hogy meg kell próbálni megfordítani a folyamatot.
Milyen színházat csinálna? Sok elemről már beszélt.
Hát színház épületet kell.
Ez évek kérdése lesz?
Ez évek kérdése lesz most. Ugye ez egy fokozatos dolog. Most kinéztünk egy helyet, ez a helyőrségi Lehemú, így hívják, amit a honvédségtől örökölt a város. Nagyon jó állapotban van. Van benne egy 300, egy 100, meg egy 80 fős kis terem, ami már önmagában nagyon nagy lehetőség. Ezt fel kell újítani technikával, jobban fel kell szerelni. Van egy étterme, ami nagyon nagyszerű, és ugye, hogyha nekem vannak ilyen fórum agóra működéssel kapcsolatos elképzeléseim, az hozzátartozik a vendéglátás és egy kert helyiséggel. Tehát maga az épület nagyon sok mindent tud, de az nem jó, hogyha ez lesz a végleges hely. Ugye, ha most nem kezdünk el ezzel párhuzamosan színházat építeni a semmiből, mert jelen körülmények között nem lehet azt mondani, hogy most pillanatokat felhúz szombathelyi színházat. Ha most nem építjük föl, és az elkezd jól működni, akkor 2 év múlva azt mondják, hogy nem is kell építeni színházat, hiszen az jól működik. De 20 év múlva nem lehet meg, nem fogja, az utókor föl fogja tenni a kérdést, hogy miért nem építették meg a színházat. Tehát most, ha nincs is pénz, a tervpályázat nem olyan nagy összeg, egy terket ki kell jelölni, az alapkövet le kell szerintem rakni, és akkor el kell kezdeni építeni, és ahogy a lehetőség, a pénzügyi helyzet esetleg könnyebbül, hát úgy kell majd szánni.
De az nem tanítja, hogy önnel mi lesz. Tehát az, hogy most azért ez a szombathely elég bizonytalan dolog. Én értem, hogy a kihívás egy új színházteremtés, színházcsinálás, de abszolút nincs önben bizonytalanság, vagy egy picike. A félelem talán nem jó szó, de hogy egy kicsit tart ettől.
Az egész életem ilyen volt. Én mindig döntenem kellett. Állomások, egyetemi színpad, 25. színház, akkor le kellett menni Kaposvárra. Lázár Katival, az is egy komoly döntés. Hát igazolódott, hogy jól tettük. Akkor utána alapítottunk egy új színházat 91-ben, akkor még nem nagyon volt szokás ilyen alapítványokat, meg egyesületeket működtetni. A sötétbe ugrás volt, a Merlin is sérült. A nemzeti igazgatói pozíció is tele van, hát buktatóval kihívásra. Tehát olyan 10 évenként mindig volt egy ilyen hasonló döntésem. Mindig eszembe jut ilyenkor a Svót Lajosnak kiváló karikaturista volt, a Rudas Matyiban egy rajza, egy kopár faágon ott üldögélt az anyamadár, meg a fölborzult tollú kismadár, dideregve, rettegve az ágon. És a szöveg alatta az, hogy a mama mondja, hogy ne értsd meg, egy madárnak muszáj repülni. Hasonlót érzek, hogy én berzenkedhetek meg, lehetnek bizonytalanságaim, de ez a bizonyos belső hang, amivel olyan jól el lehet beszélgetni, az egyértelműen azt mondja, hogy neked most ez a dolgod, és ezt érzem, hogy neked most ez a dolgom, taknyolni sok baj lehet, de akkor is ebbe kell most belevágnom, mert valahogy a Jóisten is azt akarja, hogy ez most megtörténjék velem meg Szombathelyen.
De közben egyébként ezeken az állomásokon jól érezte magát.
Mindig úgy éreztem, hogy a lehető legjobb helyen vagyok, olyan helyen, amit én soha nem fogok otthagyni, mert annál jobbat nem találok. Ezt mindig így éreztem ezeken, de mindegyiken, úgyhogy a Jóisten fogja a kezemet, és szolgál nekem avval a 90%-os szerencsével, ami a pályánkat igazgatja, és futószalagon jöttek a lehetőségek. És akkor mindig, amikor elmentem, akkor azt gondoltam, hogy azt kell csinálnom, és vérzett a szívem, hogy ott kell hagyni az előzőt. De hát valahogy ez most már annyira ismétlődő, és bizonyos ritmusban ismétlődő dolog, hogy tulajdonképpen ezeket a kanyarokat én tudom venni, mert én azt gondolom, hogy én nagyon hűséges természetű ember vagyok a látszat ellenére, és teljes értékűen akarok jelen lenni ott, ahol vagyok.
Hát, látszat ellenére?
Hát most ez
úgy, miatt?
Hát úgy, hogy az ember csapatot hagy és elmegy, ez egy ilyen hű. Nekem, én a harmadik feleségem, meg élek, de én nagyon hű voltam mindegyikhez. És három anyától vannak gyerekeim, és szóval valahogy egészen bizarr, nem is tudom most miért mondok ilyen önvallomásokat. Mert vannak szakaszok, amikhez tartoznak feladatok. Az ember kisgyerek marad belül a lelkem, milyen akár hány éves, és akár kiről van szó. És az a kisgyerek az érzékeny, mentális állapotban van, állandóan rebbenékeny, és ebben a gyerekkel beszélget egy felnőtt maga tapasztalatával, és akkor az meghallgatja a felnőttnek a tanácsait. Nyilván szavakkal nem tudom tolmácsolni, azt én olyan megrendíthetetlen bizonyossággal érzem, és annyira szeretem a Szombathely városát, hogy nincs kétségem, hogy ott én nagyon jól fogok élni, és egy picit azért benne van a pakliban az is, hogy hát Isten bocsássa meg, én most már nagyon nem szeretek Budapesten élni. Nem akarok másfél órát közlekedni. Nekem Pesthez nincsen közöm, mert pesti vagyok, de én a lakáson, a munkahelyemen, meg a gyerekiskoláján kívül, én nem megyek sehova se. Nagy ritkán elmegyek színházba, de az nincs, hogy én elmegyek a Margit-szigetre sétálni, vagy fölkeresem a Vörösmarty teret, vagy elmegyek a Halászbástyára.
De ezekben az időhiány miatt van így?
Meg a ritmusunk olyan, az időhiány miatt, és hát valahogy így lettünk berendezkedve. Gondolom, nem vagyok egyedül, és aki teheti, hétvégén, vagy bármikor hanyat homlóan ki a városból, hogy egy picit más ritmusban éljen. És azt gondolom, hogy nekem most egy olyan ritmusú életem lesz, amelyik hasonlít a kaposvári boldog évtized napjaihoz.
Ha el kéne számolni a nemzetivel, tehát mondjuk vegyük úgy, bement ruhatár, kalapkabát, leadta ezt, és most jön kifele, mit fog visszakapni?
Hát én nagyon sokat gazdagodtam a Nemzeti Színházban, mint hogyha nekem az etett állomások azok mind egy-egy iskolát jelentettek volna, a Merlint is beleértve. És úgy érzem, hogy az előtte lévő állomások azok tulajdonképpen felkészítettek arra, hogy ezt a nemzetit én, még ha csak 5 évig is, azért a csak az idézőjelben igazgassam. Nagyon sok mindent tudtam már, de még többet tanultam meg. Azért kivételes lehetőség az, hogy ilyen színészekkel lehet dolgozni. Én amikor fiatal gyerek voltam, akkor tulajdonképpen a Garasra vagy a Törőcsikre, hát úgy néztem föl, mint a félistenekre, és akkor mit tesz Isten, egyszer csak én vagyok a Törőcsik Marinak, meg a Garas Dezsőnek, meg a Bodrogi Gyulának az igazgatója. A többiek szinte kivétel nélkül mind szeretett kollégáim vagy barátaim voltak, és valahogy a Nemzeti Színházban sikerült egy olyan légkört kialakítani, és ezt visszaigazolják azok, akik oda vendégségbe jönnek, vagy becsöppennek. Nem szignifikáns az, hogy van egy igazgató, aki ezt a társulatot vezényli. Tehát én nem érzem úgy igazgatónak magamat, ahogyan érezhetném, hogy van egy nagyon jelentős hely, és akkor annak én vagyok a tetején, és akkor elmondhatom azt a mondatot minden reggel fogmosás után, hogy én vagy a Nemzeti Színház igazgatója. De erre a mondatra nincsen szükségem, mert nem így éljük meg. Én leadtam a ruhatárba azokat a tapasztalatokat, amiket szereztem addig, és ha nem is adtam le a ruhatárba, mert mindig is hordtam magammal azt a vágyat, hogy jól teljenek a hétköznapok. Most ez talán magyarázatra szorul. Én azt gondolom, hogy olyan légkört kell kialakítani, és úgy kell dolgozni, amiben egybeesik a hobbi és a munka. Ezek a színészek úgy vannak. Hobbiuk a színészet, de a műszaknak is hobbi a világítás, a hobbi a hangosítás. Nem munkát végeznek, hanem azt csinálják, amit nagyon szeretnek. És ha ennek a feltételét az ember jól megteremti, akkor tulajdonképpen kialakul egy olyan légkör, egy olyan viszony a munkához és a munkával résztvevő emberekhez, amiben nem hétköznapok, úgy a hétköznapok, hogy egyébként szürkén kell leélni. Nem mondom azt, hogy diadalmenet minden nap, de szívesen találkozunk a büfében, ki hol dolgozik, szívesen beszélgetünk a próbaszünetben. Tehát annak nagyon örülök, hogy amit hoztam magammal, az a vágy, hogy mindenki, aki munkatárs, az majdnem barát legyen, vagy barát, ez tulajdonképpen létrejött a Nemzetiben, pedig nagyon sokan vagyunk, és nagyon sok feszültség adódhat, és adódik is.